7 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Önök az Európa Rádió híreit hallják, Kocák Szilvia vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. Magyarország az Európai Unió soros elnökeként eredményes és sikeres csúcs találkozókat rendezett a múlt héten. Ennek kézzelfogható bizonyítéka az informális uniós csúcs találkozón elfogadott versenyképességi nyilatkozat, amely fordulatot hozhat, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón. Gulyás Gergely elmondta azt is, Magyarországnak nagy siker az amerikai elnökválasztás eredménye. A versenyképességi nyilatkozatról azt mondta, az EU számtalan problémával néz szembe, és Brüsszel legtöbbször nem a megoldás, hanem a probléma része. Ezért fontos, hogy legyenek olyan tagállami kezdeményezések, amelyek egész Európa érdekét szolgálják. Szerinte Európa azért maradt le Kína és az Egyesült Államok mögött, mert veszített versenyképességéből. Gulyás Gergely szólt arról is, Európának az az érdeke, hogy béke legyen, és önmagában az amerikai elnökválasztás is azt hozta, hogy a békéről beszélni kell. Az Egyesült Államok mostantól a háború pártjáról a béke pártjára áll át. A miniszter az amerikai-magyar kapcsolatokról kijelentette, soha olyan erős szövetség nem volt még Magyarország és az Egyesült Államok között, mint amilyen Donald Trump hivatalba lépését követően lesz. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara programot indít a vállalkozók adminisztrációs terheinek csökkentésére az érdekképviseletek bevonásával. Kiemelték, hogy a hazai vállalkozások adminisztrációs terheinek csökkentése a magyar gazdaság jövőbeli eredményességének egyik kulcskérdése. Az adminisztratív elvárások tudatos tervszerű csökkentése komplex megközelítést igényel. A kamara első körben arra kéri a területi kamarákat és a vállalkozói érdekképviseleteket, hogy juttassák el a tárgyban eddig készült véleményeiket, felméréseiket és megoldási javaslataikat az országos kamarának. A témában saját tudományos kutatást is végez, majd ezt követően szakértői szinten elemzi és összegzi a rendelkezésre álló anyagokat. A második körben a kamara szakértői a konkrét javaslatokat egyeztetik a területi kamarákkal és a vállalkozói érdekképviseletekkel, annak érdekében, hogy ki lehessen alakítani szakáganként, illetve a teljes vállalkozói közösséget érintő végleges javaslatcsomagokat. Ezt követően lehet ezeket jogszabályi formába önteni a kormányzati szervekkel együttműködve. Nyíregyháza megyei jogú város önkormányzata csak úgy, mint 10 esztendeje minden év végén idén is karácsonyi ajándékcsomagokkal lepi meg a város nyugdíjasait, aminek kézbesítése már november 2-án elkezdődött. Az önkormányzat célja, hogy a város idősebb polgárai számára még örömtelibbé és tartalmasabbá tegye az ünnepi készülődést, és hogy a csomagok mielőbb megérkezzenek. Az idei csomagok bővültek a tavalyi évhez képest, és számos ünnepi élelmiszert tartalmaznak, többek között finom kekszeket, szaloncukrot, mézet, teát és kávét. Újdonságként csigatészta is került a csomagokba, amely a házi étkezésekben adhat extra hozzávalót az ünnepi időszakban. A juttatás minden érintett számára automatikusan biztosított, külön kérelem benyújtása nem szükséges. A cél a digitális eszközök előnyeinek maximalizálása, valamint a használatukból adódó hátrány minimalizálása a mindennapokban. Fogalmazott Szadai Károly, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának tagja, egy gyermekvédelemmel foglalkozó veszprémi tanácskozáson. Szadai Károly a Gyermekek Média Használata a Segítő Szakmák Szemszögéből című konferencián megnyitó beszédében arról beszélt, beszélt, hogy a konferencia sorozat korábbi első két rendezvényén drámai beszámolók hangzottak el a médiahasználatot kutató szakemberektől. Kiderült egyebek mellett, hogy az óvodás korba lépő gyerekek 50%-a saját média eszközzel és korlátlan internet használattal rendelkezik. A Veszprémi konferencia célja olyan gyakorlatokat felkutatni, amelyek segítenek megoldani a médiahasználatból adódó problémákat. A megoldás szerinte az eszközhasználat bevonása a hétköznapokba úgy, hogy a károkat minimalizáljuk, a használatból adódó előnyöket pedig maximalizáljuk. Tuzson Bence igazságügyi miniszter döntése alapján Királynórát 2 évre az áldozatsegítő központok kommunikációjáért felelős miniszteri biztossá nevezte ki. A miniszteri biztos egyebek között az áldozatsegítő központok ismertségéért és az áldozatok jogainak széles körben való megismertetéséért felel. Az igazságügyi miniszter a kinevezés kapcsán kiemelte, a kormány továbbra is elkötelezett az áldozatok megsegítése és az áldozatsegítés folyamatos fejlesztése mellett. Királynóra tapasztalata és elkötelezettsége garancia arra, hogy az áldozatsegítő központok még hatékonyabban tudják ellátni feladataikat, és a társadalom minden rétege megismerje az áldozatsegítő intézmények működését, tette hozzá Tuzson Bence. Királynóra, aki az elmúlt 1 évben miniszteri megbízottként dolgozott a területen, a tájékoztatás szerint a legfontosabb céljaként fogalmazta meg, hogy az ország minden állampolgára tudja, baj esetén van segítség. Királynóra feladatai között szerepel a központok tevékenységeinek, eredményeinek kommunikációja, a szolgáltatások elérhetőségének megismertetése, valamint sajtóban és rendezvényeken való részvétel.
Az időjárásról.
Többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég. Párás, néhol tartósan ködös idő várható. A ködös tájakon szitálás, ónos szitálás lehet, emellett gyenge esőre, havas esőre, a hegyekben hószállingózásra is számíthatunk. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, a hőmérséklet napközben 1 és 6 fok között alakul, kora reggel -3 és +5 fok várható.
Az Európa Rádió híreit hallották. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
November 12-e volt a szociális munkanapja. A Borsodabolcs-Zempléni vármegye székhelyen egész héten ehhez kapcsolódóan programokat szerveznek. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat is jelen van Miskolc szociális térképén. A gondviselés háza szakemberei folyamatosan azon dolgoznak, hogy a rászorulók, ha lehet, semmiben se szenvedjenek hiányt. Kocsenga Antont, az intézmény vezetőjét Hornyák Zoltán kérdezte.
Hát 12-ére tehát ez a szociális munkanapja, ilyenkor szoktuk köszönteni a kollégáinkat, megköszönni a munkájukat. Miskolcon egy elég jó kiforta magát ez a köszönés forma. A város önkormányzata, illetve a messzegyi munkatársai azok, akik nagy energiát és hangsúlyt fordítanak erre. Egy egész hetet fordítanak arra, hogy a szociális munkásokat valamilyen szinten elismerjék a munkájukat. Egy hetes programsorozat van. Ugye hétfőn volt egy konferencia, tehát ennek a hétnek a megnyitója egy konferenciával zajlott, ahol minden, hát nem mindenki, mert nem tud minden szociális munkát, mert nagyon sokan vagyunk Miskolcon is, de elsősorban azok a kollégák, intézményvezetők voltak jelen, akik megnyitották ezt a napot. Hát a keddi nap az egy szünet számunkra, tehát ilyenkor munkaszüneti nap a szociális munkásoknak. Természetesen a szolgáltatásaink ugyanúgy mennek tovább, tehát beosztás szerint azok a kollégák, akik be vannak osztva, azok dolgoznak, a többiek otthon pihennek, és szerdán folytatódik egy bükki túrával, ami a találkozója nálunk lesz az Árpád 88 szám alatt, ott egy szeretett reggelivel várjuk azokat a szociális munkásokat, akik részt vesznek ezen a kiránduláson. Általában tejával, kis kávéval, zsíros kenyérrel, kis édességgel várjuk őket, és akkor onnan indul a csapat kirándulni. Aztán majd lesznek különböző ilyen intézménylátogatási lehetőségek, tehát ilyenkor civileknek is, magánembereknek is van lehetőségük betekinteni az intézményekben, hogy milyen munka folyik, milyen környezetben dolgoznak a szociális munkások. Lesz egy szociotúra is, ilyenkor több állomáson keresztül csoportok betélkednek egymással, tehát úgy gondolom, hogy van lehetősége kicsit feltöltődni a szociális munkásainknak.
Na, hogyha azt mondja az ember, vagy azt hallja az ember, hogy szociális munkás, szerintem sokan nem is nagyon tudják, hogy miről van szó. Milyen feladatai vannak a szociális munkásnak?
Hát nagyon szerte ágazó ez a feladat, tehát nem csak egy dologra kell hozzáérteni, hanem elég sok problémával szembesülünk egy adott személynél, tehát nem csak munkanélküli vagy egészségügyi probléma, szociális problémája van, tehát itt sok mindenhez kell érteni ahhoz, hogy megfelelő segítséget tudjunk adni ezeknek az embereknek. Ahogy korábban is említettem, hogy tehát személyre szabott segítséget próbálunk adni, tehát akinek amputál van a lába, azzal másképpen kell foglalkozni, másfajta segítséget kell adni, mint annak, aki munkaképes, el tud menni dolgozni, mint az, aki esetleg egy idős, nem nyugdíjas, beteg. Tehát én úgy gondolom, hogy nagyon kreatívak a szociális munkások, tehát nagyon sokszor a személyiségünkkel dolgozunk. És ez a legfontosabb, tehát hogyha valaki a bizalmát meg tudja nyerni az ellátottnak, akkor könnyű dolga van, mert így jobb az együttműködés, tehát jobban el tudja mondani az ő érzéseit is, problémáit is. Nagyon sokszor azzal szembesülünk, hogy van családja, hozzátartozó, de mégis nem akar róla beszélni, mert szégyelli. Tehát ezeket a feloldásokat, hogy megnyíljon, tehát nagyon sokszor a szociális munkás a saját személyisége szükséges ahhoz, hogy ezeket úgy megnyissa számunkra, mert ez alapján tudunk segíteni.
Kiből lehet szociális munkás? Tehát milyen tulajdonsággal kell rendelkeznie egy embernek ahhoz, hogy ő szociális munkás legyen?
Hát az, hogy legyen empatikus, kreatív, önálló döntéseket tudjon hozni. Hát még sorolhatnám ezeket a tulajdonságokat, tehát szerintem egy logikus ember is tud segíteni, hogyha van egy alap jó indulat benne. Én úgy gondolom, hogy nagyon sokat tanulunk az egyetemen, a főiskolán is, tehát hogy milyen technikák vannak, milyen szakmai lehetőségek vannak, módszerek, tehát ezeket az alap tulajdonságainkat tudjuk fejleszteni. Én úgy gondolom, hogy a jó emberek azok, akik tudnak szociális munkát végezni.
A szakmán belül van elég szociális munkás? Tehát önöknél van-e mondjuk lemorzsolódás?
Hát mindig van. Tehát a hajléktalan ellátás az nagyon nehéz terep, tehát itt hamar ki lehet égni, de én úgy látom, hogy ha megvan az adott légkör, tehát egy jó légkör, ahol jó érzés bemenni, ott általában meg tudnak maradni a kollégák. Tehát igyekszünk mi is arra, hogy ezeket a feltételeket megadni a dolgozóknak. Kevés a szociális munkás, kevés képzés is van, tehát nagyon kevés szociális munkás végez, úgyhogy úgy látjuk, hogy a színvonal picikét lefelé tendál. Igyekszünk minél több információt átadni azoknak a kollégáknak, akik még nem szereztek meg a képzettségüket, vagy a gyakorlatot, és hát átadni azt a tudást, azt a gyakorlatot, amit a régi vagy az idősebb generáció megszerzett, tehát hogy igyekszünk minden feltételt, a környezetet is úgy megteremteni, hogy ne merüljön fel, hogy ő egy másik munkahelyet szeretne keresni.
Most ez is a szociális munkás ágazat, szakma, ez is ezért egy olyan terület, mint sok más Magyarországon, ami szerintem, meg sokak szerint nincs nagyon megbecsülve. Így van ez?
Hát igen, tehát én is, mint intézményvezető, szembesülök, hogy a kollégáim milyen helyzetekbe kerülnek, tehát ez is az egyik probléma, hogy alul vannak fizetve, tehát a havi kiadásaik meghaladják a bevételeiket, és nagyon sok szociális munkás mellékállást vállal azért, hogy meg tudjan élni, a családját eltartani. Nagyon sokan közülünk is vannak, akik még most tanulják a szakmát, tehát képezik magukat, tehát ezek plusz energiát, plusz anyagi vonzata van, ami nem elég egy fizetés, tehát hogy úgy gondolom, hogy át kell gondolni, és hogy ezt a szférát is valamilyen szinten meg kell fizetni, hogy vonzó legyen.
Mi önöknek a mindennapi munkában a siker? Mikor mondják azt, mikor megy haza úgy, hogy azt mondja, hogy sikert értem el ma a munkámba?
Hát, ha egyszerű akarok lenni, az, hogy megköszönik a segítséget, az, amit adunk egy adott hajléktalannak, vagy az is egy elismerés, hogyha elérem egy olyan hajléktalan, egy olyan embernél, aki egy hónapja nem fürdött, és hogy rá tudom venni, hogy lefürödjön. Tehát ezek is ilyen kis apró sikerek, de vannak nagy sikereink, amikor egy integráció, egy sikeres integrációt meg tudunk valósítani itt a lakhatási programjaink keresztül, a foglalkoztatásokon keresztül, tehát próbálunk mindig nyitott szemmel járni, és hogyha vannak olyan lehetőségek, amiket be tudunk vonzani az intézményeinkben, hogy ezeknek az embereknek fel tudjuk ajánlani ezeket a lehetőségeket, akkor nekünk is könnyebb, mert akkor van eszközünk, van lehetőség őket integrálni, tehát itt egy lakhatási programba, ha bekerül 2-3 ember egy év alatt, és önállóan meg tudnak maradni, akkor ez is egy siker.
A szociális munkásait ön hogyan tudja motiválni? Van-e eszköz önnek a kezébe, mint vezetőnek?
Hát mindig van, tehát mindig én is képezem magamat, tehát hogy milyen technikák vannak ahhoz, hogy őket tudja motiválni. Tehát én is igénybe veszek szakembert, aki segíti, vagy aki tanácson lát el, hogy hogyan tudom őket motiválni. Én törekszek arra, hogy egy olyan légkört alakítsak ki a munkahelyen, ahol jó bejönni, jó érzés ott lenni, jó együtt dolgozni, eseteket átbeszélni, és természetesen igyekszek minden olyan anyagi lehetőséget megadni, hogy érezzék, hogy meg vannak becsülve.
Ugye ez a munkatársaik meg a vezetők közötti megbecsülésről beszélt, vagy azt jelenti, a társadalommal szemben ön szerint milyen a megítélése a szociális munkásoknak?
Hát aki nem találkozott szociális munkással, az úgy nem tudja, hogy mit csinál, de akkor szembesülnek ezzel, amikor valamilyen hozzátartozója, vagy rokona, ismerőse olyan helyzetbe kerül, amikor segítséget kell kérni egy szociális munkástól, akkor derül ki számukra, vagy ismerik meg valójában a szociális munkásokat, hogy milyen emberek valójában ezek a szakemberek. Hát van, aki ismeri, tisztel, elismer, megköszönik a munkánkat, tehát én úgy gondolom, hogy hát van pozitív, még negatív is, tehát nagyon sokszor bántják is a szociális munkásokat, mindig őket hibáztatják, hogy ha talán egy hajléktalan van a területen, akkor általában valakit hibáztatni kell, hogy és általában a szociális munkás az, aki ott van a közelben az ember mellett.
Volt már olyan, hogy lenézték a szociális munkást, vagy azt mondták, hogy mit akar itt?
Hát én nem tapasztaltam, de vannak ilyen helyzetek, amikor elzavarnak, hogy mit keresünk mi azon a területen. Hmm. Vannak ilyen helyzetek, amikor ki kell menni egy ismeretlen területre, mert van egy bejelentés, és elkezdenek intézkedni, és akkor jönnek ilyen megjegyzések, hogy mit keresünk itt, miért foglalkozunk vele, tűnjünk el a területről. Tehát vannak ilyen negatív, de én úgy gondolom, hogy a szociális munkásaink fel vannak készülve ezekre a helyzetekre, tudják kezelni. Nagyon sokszor el kell magyarázni, hogy valójában mit is csinálunk az adott területen, és hogyha megértik, akkor ugye elfogadóbbak az emberek.
Hogyha most ön, ugye jön a karácsonyi időszak, most ön kívánhatna több dolgot is, mi lenne az, amit a kollégáinak, meg az egész szférának kívánhatnak, érhetne?
Hát minél magasabb fizetést kívánnék nekik, hát jó egészséget, kitartást, és hát elismerést.
Köszönjük, és kívánjuk mi is ezt.
Köszönjük szépen.
November 12-e volt a szociális munkanapja. A Borsodaboly-Zempléni Vármegye székhelyen egész héten ehhez kapcsolódóan programokat szerveznek. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat is jelen van Miskolc szociális térképén. A gondviselés háza szakemberei folyamatosan azon dolgoznak, hogy a rászorulók, ha lehet, semmiben se szenvedjenek hiányt. Kocsenga Antont, az intézmény vezetőjét Hornyák Zoltán kérdezte.
Mm-hmm.
Repeta. Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Repeta. Országos év vállalkozója díjat vehet majd át a Miskolci Diákmeló Iskola Szövetkezet. Barkai Gábor, az Iskola Szövetkezet elnöke elmondta, hogy már 2017-ben megkapták a vármegyei év vállalkozója díjat, viszont az eddig elért eredményeiket figyelembe véve a VOSZ vármegyei elnöksége felterjesztése alapján idén december 6-án Budapesten a Prima Primissima Gála és a Vállalkozók Napja rendezvényen átvehetik az országos kitüntetést. Barkai Gáborral Sütő Dávid Pelé beszélgetett.
Nagy meglepetésemre a VOSZ elnöksége, a megyei VOSZ elnöksége országos évvállalkozója díjra jelölt, és ugye itt a megyei évvállalkozója díjat már megkaptuk, de ők azt mondták, hogy az országos évvállalkozója díjat is érdemesek vagyunk rá. Megmondom, hogy szintén nagyon-nagyon meglepett, és nem tudtuk, hogy pontosan miért kapjuk. De aztán beszéltünk Ádám Limbilével, a VOSZ megyei elnökével, ő ott állt a hírt, ő hívott be, és beszélgettünk. Akkor volt kint olyan körülbelül 35-40 fok, én mégis libabőrös lettem. Meglepett, nagyon-nagyon meglepett minket.
Szövetkezett többi munkatársaik miként fogadták ezt a hírt?
Először el se akarták hinni, de mindenki teljes meglepődéssel. Ugye itt ez a cég, ez egy csapat. Azt azért tisztázni kell, ez nem egy személyes vállalkozás, itt kőkemény csapat van. És nagyon profi, nagyon régóta dolgozunk együtt, mindenki meglepődött. Kellemesen nyilván, mert azért ez egy kellemes meglepetés, de senki nem számított erre. Nem egyszerű eset, mert mi csak dolgozunk. Én azt mondtam Imrének is, hogy mi semmi extrát nem csináltunk, csak dolgozunk, de azt mondta, hogy ők legalábbis figyelik, hogy ki, hogy teljesít a vosztagok közül, és szerinte megérdemeljük. Hát akkor mi köszönettel elfogadjuk, és nagyon örülünk neki.
Milyen munkát végeznek itt a megyében, vagy a városban, Miskolcon?
Mi a Diákmeló Iskola Szövetkezet vagyunk, ez a szövetkezet az 1999-ben, tehát még a múlt évezredben indult, mondhatjuk úgy is. Nevéből is adódóan elsősorban diákoknak biztosít munkalehetőséget a megyében és országosan, de már munkaerőkölcsönzéssel is foglalkozunk, illetve az utóbbi 5-6 évben belevágtunk a zöld területkezelésbe is, tehát egy kicsit szélesítettük a palettát. Úgy néz ki, eddig azért 26 éve működünk, az már nem kevés.
És mekkora csapattal működik ez az iskola szövetkezet, hiszen itt említettük, hogy nem egy személyben öné a díj, hanem azért ez csapatmunka. Mennyien dolgoznak itt az iskola szövetkezetnél azért, hogy a város vagy a megye diákjai munkát találjanak?
9 fő, az a személyzet vagy állomány, aki az irányítást és a napi teendőket végzi, ők a törzsmag, de nyilván mi mindenkire számítunk, aki nekünk munkavállaló, azt mindenkit egyformán igyekszünk megbecsülni. Nem mindig sikerül, azt is hozzá kell tenni, de ezt több száz diák esetében, illetve több száz munkavállaló esetében nyáron azért ezt nehéz megcsinálni.
Kiknek, hogyan, miként tudnak munkát adni, bár itt már ugye azért említettük, hogy diákoknak, de nagyjából kik a célközönség, kiknek tudnak munkát biztosítani?
Munkaképes korú és munkát vállalni akaró embereknek, tehát itt már nem csak diákokról beszélünk régóta. 16 év felett, ugye az egy alapszabály, hogy alatta nem nagyon illik meg szabad dolgoztatni. 16 év felett, aki munkát képes és akar végezni és tud, az jöhet hozzánk nyugodtan.
Milyen a paletta önöknél, hiszen azért ugye diákok nagyon sok minden iránt érdeklődnek. Mekkora palettán tudnak önöknél választani, milyen munkákat lehet, gondolom vannak idény munkák is, gondolom vannak akár télen is munkák.
Jelen pillanatban azt mondom, hogy ami most van, mert ez mindig változik hónapról hónapra, most még mindig keresünk gyakornokokat, illetve van gyakornoki állás lehetőség ipari üzemekben, mérnökök, közgazdászok számára, illetve gyári munkák vannak még itt a megyében, nem állok egy nagy titkot, a sörgyárban elsősorban. Felnőtteknek is most még van munka lehetőség, mert a fűnyírás és a drógyárban lenne fémipari dolgozóknak állás lehetőség.
Vállalkozás történeténél egy kicsit maradva, említette, hogy 1999-ben indult. Milyen mérföldkövei voltak elnökként, hogyan emlékszik vissza, akár nagyobb költözések, székhelyváltozások, csapatbővülések, vagy esetleg koncepcióátgondolások, hogyan jutott el idáig, hogy igazából a csapat az országos évvállalkozója címet is megkaphatta, hiszen azért már 1999 ez nem most volt, ahogy említettük.
99-ben egy jó pár volt egyetemista elfogy, de elhatározta, hogy alakít egy itteni diákszövetkezetet. Hála Istennek ez sikeresen indult, és sikeresen működött tovább. folyamatosan fejlődtünk, a munkák nagy része az kapcsolatok alapján került hozzánk nyilván, tehát már ismertek minket korábban más cégektől, és így azért könnyebb helyzetben voltunk. Utána az első 10 évben igazából azokat a munkákat vittük tovább, amikkel indultunk, és azt bővítettük. Hát a megyei nagyobb vállalatoknál kezdtünk el dolgozni. Amikor megalakult például a Tiszaújvárosban a Jabil, mi már akkor ott voltunk, amikor még konténerekben voltak a dolgozók, az irodai dolgozók, tehát akkor elkezdtük, de ugyanígy a Szamminánál is ugyanilyen sztori volt, hogy megalakult a cég, még egy üres telek volt, konténerekben volt az a 2-3 irodai dolgozó, de már egy diákunk ott dolgozott, tehát ez szépen építettük folyamatosan. Aztán ugye az egyetemen kezdtük, de utána ott az egyetemi átalakítások miatt azt az iroda részt azt bezárták, ezért kijöttünk a városba, vagy kiköltöztünk, és most is itt vagyunk a Bajcsi Zsilinszkin. 2002-ben bekerült a tevékenységeink közé, mert érdemes volt a munkaerőkölcsönzés, azóta regisztrált munkaerőkölcsönző cég vagyunk, ami azt jelenti, hogy nem csak diákokkal, hanem felnőttekkel is tudunk munkaerőkölcsönzést végezni. Ez a mai napig megvan. Később 2010 környékén bekerült már a fejvadászat, kvázi, tehát a munkaerő közvetítés, ami hasonlónak hangzik, de egy külön ágazata ennek a humán erőforrás szakmának, és amit mondtam, hogy 2017-től pedig egy sikeres pályázatnak köszönhetően bekerült a zöld terület karbantartás, ami aztán az abszolút vakfélhetlen volt igazából, mert egy országos pályázaton indultunk a MÁFÉV ZRT-nél Budapesten, és valamiért mi nyertünk. Tehát nem tudjuk pontosan, hogyan, miként, miután itt ugye beadja az ember a pályázatot, és akkor értesítik, hogy ki nyert, ki nem nyert. Azóta ott dolgozunk folyamatosan, tehát a mai napig, most is. És elég jelentős partnerünk nőtte ki magát. Ezek voltak a fő változások. A szűk mag létszáma az nem sokat változott, volt, aki elment, de igazából mindenkivel tartjuk a kapcsolatot, mindenkivel jobban vagyunk, tehát itt nem nagyon volt összeveszés, csak egyszerűen végeztek diákként, és továbbálltak is, más területen vannak a gazdaságnak. Akik most jelenleg dolgoznak, azok már, én mondhatom, hogy szerintem legalább 10 éve itt van mindenki. Tehát itt törzsgárdatagok dolgoznak állandóan, úgyhogy, és ennek köszönhető az, hogy a cég stabilan működik.
Egybefűzve azzal, hogy miért is jó vállalkozónak lenni, vagy vállalkozást indítani mondjuk itt Miskolcon, illetve hogy hát hogy lehet úgymond ilyen sikeres vállalkozást, mi ennek a titka, gondolom minden vállalkozásnak mondhatjuk úgy, hogy más titka van, vagy a sikerének más talpai vannak, itt akkor már egyet említettünk.
Én azt mondom, hogy minden vállalkozásnak az a titka, hogy milyen humán erőforrás van mögötte. A miénknél az az óriási szerencs, hogy megtaláltuk, vagy megtaláltak minket azok az emberek, akikkel jól tudunk együtt dolgozni, és ez már így van több mint tíz éve, szerintem még így lesz egy jó darabig. Az, hogy milyen jó vállalkozásnak lenni, ez egy nagyon bonyolult és összetett kérdés, ezért nem mernék 100%-ba csak igent, vagy csak nemet mondani rá. Ez az embertől függ. Tehát van, aki azt szereti, hogyha ő havonta fixen megkapja azt a pénzét, amiért megdolgozott, ő alkalmazottnak inkább való. Aki vállalkozó, az egy kicsit kockázatosabb létformát választ. Van sok előnye, de van hátránya is. Az, hogy Miskolcon vagy nem Miskolcon, nem szabad, egyetlen vállalkozás sem szabad csak Miskolcban gondolkozni szerintünk.
Milyen jövőbeli tervek vannak esetleg így most már a díj után, ilyen nagy elismerések után?
A díjtől függetlenül is elindult egy fejlesztés nálunk, egyrészt a zöld terület karbantartásnál, ott ugye gépbeszerzés egyebek miatt, a másrészt pedig egy informatikai fejlesztés mindenféleképpen lesz. A többit meglátjuk, tehát itt attól függ, hogy milyen munkák hogy alakulnak. Ha beválnak a terveink 50%-ban, akkor azt mondom, hogy akkor még irodafejlesztés is válható, illetve nem is irodafejlesztés, hanem másik iroda létrehozása.
Országos év vállalkozója díjat vehet majd át a Miskolci Diákmeló Iskola Szövetkezet. Barkai Gábor, az Iskola Szövetkezet elnöke elmondta, hogy már 2017-ben megkapták a vármegyei év vállalkozója díjat, viszont az eddig elért eredményeiket figyelembe véve a VOSZ vármegyei elnöksége felterjesztése alapján idén december 6-án Budapesten a Prima Primissima Gála és a Vállalkozók Napja rendezvényen átvehetik az országos kitüntetést. Is. Barkai Gáborral Sütő Dávid Pelé beszélgetett. Signs on the cardboard, too many guidelines, seemingly won't get me close to you. So here I'm waiting, anticipating, where is
Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Repeta. November 9-én megtartották a Miskolci Nemzeti Színházban is a megyei Prima díjak átadó ünnepségét. A magyar tudomány kategória jelöltje Kis József, a Magyar Nemzeti Levéltár Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei levéltárának igazgatója lett. Fő szakterülete az 1945 utáni magyar és ezen belül megyei vonatkozású történelem, az állampárt és diktatúra történéseinek a kutatása. Számos kötetben foglalta össze kutatásait 2016-ban a Miskolc város által létrehozott 1956-os emlékbizottság tagja volt. 2019 óta a Magyar Nemzeti Levéltár helyi vezetője. Kis Józseffel beszélgettünk.
Őszintén szólva, nyilván megtisztelő a jelölés, az viszont még fontosabb volt számomra, ami előtte-utána történt. Mert hogy jó pár ember kiderült, hogy fontos számára az, amit csinálok. Tehát nagyon sok pozitív megerősítést kaptam a legkülönbözőbb személyektől, olyan emberekről, akikkel nem szoktam tartani a kapcsolatot, akár közéleti szereplőtől is, úgyhogy ez nagy boldogsággal töltöttem meg megelégedettséggel, mert azért időnként az ember úgy érzi, hogy ilyen szélvarom harcot vív minden fronton, és csak próbál, csinál, és kevés a visszajelzés. Igen. Ez viszont egy határozott visszajelzés volt, és az, hogy olyan emberekről derült ki, hogy támogattak, akiről nem is feltételeztem, az kifejezetten jól esett.
Mert hogy azért egy levéltárban nincs annyira szem előtt az ember, Kis József a Magyar Nemzeti Levéltár Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei levéltárának az igazgatója, de hogy indult akkor a történész pálya? Most akkor errefele kanyarodjunk, szóval hogy fordul a történelem felé egy fiatal embernek az érdeklődése?
Mint kiderült a Prímás interjúnál, a vágott verzióból a legfontosabb részt hagyták ki. Én azóta sem hallottam, hogy mi az, ami belekerült, csak kérdeztem a családtagjaimat, hogy mi volt a felütés, és a legfontosabbat hagyták ki, az édesapámat meg a nagyapámat, ugyanis tőlük származik a történelmi iránti szeretetem. Azt tudni kell, hogy mind a ketten jogászok voltak, bíró, közjegyző, illetőleg ügyvéd, de a nagyapám az eleve eredetileg történelmi tanár szeretett volna lenni, családi levelezésből derült ki, hogy Horthy rendszerben könnyebb volt kapcsolatokat szerezni ahhoz, hogy valaki bíró lehessen, mint a gimnáziumi tanár, mert az a rangsorban azért felette állt a társadalmi kategóriában. De a történelmi iránti szeretet az megmaradt benne, és édesapám is foglalkozott Kossuth kutatással például, még talán pályamunkát is nyert fiatal korában ezzel kapcsolatosan. Mindenesetre nagyon sokat beszélgettünk otthon történelemmel, és az éjjeli borozgatásaik során, amit én nyilván gyerekként hallgattam, szóba kerültek olyan titkos történetek, amikről hivatalosan nem lehet beszélni, és amiről csak suttogva lehet beszélni. Hát ez a Rákosi rendszer, vagy a Kádár rendszer alatt elkövetett törvénysértések, de akár a nyilas rendszer bűnei. Nagyon sok ilyen sztorit hallottam. Besugókról, kivégzésekről, elhurcolásokról, deportálásokról, és nyilvánvalóan ez az ember benne azért hagy nyomot, és ez vezetett ahhoz, hogy amikor 1999-ben akkor éppen politológus hallgató voltam a Miskolci Egyetemen, hallottam egy beszédet, amit Bán István, 56-os elítélt, börtönt megjárt református lelkész tartott, és amelyben arról beszélt, hogy a miskolci sortusz körülményei azóta sincsenek kikutatva. Hát én utána beszélgettem Pista bácsival néhány szót, de akkor még nem történt semmi, majd olyan fél év múlva gyakorlatilag közösen elkezdtünk egy kutatást, pontosabban én és Iska Szabi barátom, évfolyam társam kezdtünk el egy kutatásban Pista bácsinak a segítletével, amely odáig fajult, hogy egy idő után már egyedül, de gyakorlatilag egy évtizeden keresztül kutattam 56-nak a miskolci, illetőleg a megyei történetét. És hát, hogy is fogalmazzak, ez olyan, mint a kábítószer.
És gondolom, soha nincs vége, meg hát azért alapanyag van, ugye?
Nem csak arról van szó, hanem arról van szó, hogy ez egyfajta nyomozás csak a múltban. És ha az ember ennek rákap az ízére, akár csak a zenénél, akkor nagyon nehezen tudja elengedni, és akkor mindig folytatni akarja. Nyilván különböző témák jönnek egy idő után, azért is hasonlítottam a kábítószernél, mert arról is nehéz leszokni, vagy meg az is rántja magával az embert. Úgyhogy már hallgatóként tudtam, hogy én nem leszek politológus. Meg engem a jelen politikai viharai kevésbé érdekelnek, meg inkább elborzasztanak. Viszont a legalább olyan borzasztó múlt, az viszont sokkal jobban érdekel, és inkább azzal szeretnék foglalkozni. Úgyhogy egyre kevésbé jártam órákra, egyre többet jártam levéltárban, és innentől kezdve egyenes út vezetett ahhoz, hogy végeztem az egyetemen, akkor nem politológusként, hanem levéltárosként folytattam a munkásságomat.
Azért itt nagy nevek dolgoztak.
Természetesen, hát Dobrosi István volt a levéltárigazgató, akkor még az aktív állomány egyik oszlopos tagja volt Tóth Péter, nyilvánvalóan Somorjai Leherről sem lehet megfeledkezni, de mellettük is volt jó pár olyan személy, aki fontos volt a szakmai életemben. Az a levéltár még egy teljesen más levéltár volt, mint ami most van, tehát az még az offline levéltár időszaka volt, amikor kézzel vagy géppel írott jegyzékeken keresztül tud az ember az iratokban utat találni magának, ha egyáltalán
vannak ilyenek. Hát ez olyasmi, mint egy könyvtár, ugye, katalógus szerint?
Igen. Csak a levéltár abból adódóan, hogy milyen hatalmas mennyiség van, és minden egyedi, és folyamatosan nő az állomány. Ott folyamatos adatbázis készítésre, jegyzékelési munkára van szükség ahhoz, tervszerűen, hogy előbb-utóbb minden kutatható váljon, de a levéltáros pontosan tudatában van annak, hogy a munka az csak elkezdődhet, de sose fejeződhet be, mert sose fogja tudni magát utolérni. Ahhoz több száz éve kellene ugyanazt a munkát csinálni, ami a mostani adottságoknak megfelelő, a mostani kívánalmaknak megfelelő, de hát ezt a több száz éves munkát valahogy előutóbb be kell hozni.
Egyébként a levéltárosok specializálódnak úgy, mint mondjuk az ügyvédek, vagy hogy működik ez? Tehát mindenkinek megvan az a területe, amit élete végéig kutat, és akkor közben csinálja a napi dolgokat?
Főszabályként igen, mindenkinek van egy referenciája, de a gyakorlat az, hogy ez a referencia, ez kevésbé tud érvényesülni, mint hogy, tehát a feladataink azok folyamatosan nőnek, egyre szerteágazóbbak, és így magával a levéltár iratanyaggal amúgy egyre kevesebb időt tud az ember tölteni, úgyhogy a referenciának megfelelően nem biztos, hogy tud dolgozni. Ráadásul vannak különböző projektek, egymás után jönnek különböző projektek, amikhez nincsen annyi ember, mint ahány referense van annak az iratanyagnak, úgyhogy nyilvánvalóan más levéltárosoknak is be kell szállniuk. Ez viszont arra is jó, hogy az embernek tágítja a látókörét, és megismerkedik olyan iratokkal, amivel az eredeti kutatási témájának megfelelően, vagy pedig a referenciának megfelelően nem találkozna. Tehát ez ilyen kettős történet. Van jó és rossz oldala egyaránt.
Azt nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy ide a Miskolci megyei levéltárhoz tartozik még egy Alsó-Zsolcai és Sátoraljaújhely is, ugye?
Igen.
Ez a két fiók.
Igen.
Óriási változások, talán mondhatom így, hogy vannak folyamatban, mert hát ez még sokáig fog tartani. Ott voltunk a megnyitóján a Miskolci Egyetem új könyvtárának, amely könyvtár és a levéltár otthona. Hol tart most ez a folyamat? Mennyi anyag került? Tehát nyilván, hogy egy évekig tartó előzetes munka,
2017.
digitalizálni kellett az anyagokat, szóval hol tart a folyamat?
Tehát itt két dologról van szó. Egyrésztről van egy közös projekt a Miskolci Egyetem és a Magyar Nemzeti Levéltár között, amely az iratok digitalizálására és mesterséges intelligenciával való hasznosítására irányul, és ennek a projektnek a keretén belül került sor az egyetemi könyvtár, levéltár és múzeum épületének a bővítésére és felújítására, és került sor egy teljesen új épületnek a felhúzására, amely a mi székhelyünk, tehát a két épület között van egy folyosó, egy híd, ahol lehet közlekedni, de két különálló épületről van szó. Az, hogy kaptunk egy új épületet, az rendkívül fontos, mert hogy régebben nem rendelkeztünk kiállítótérrel, régebben nem rendelkeztünk konferenciateremmel, és sokkal kisebb volt a központnak a raktára, majdnem a tizede volt a mostanihoz képest. Nyilván ezek új lehetőségeket is adtak nekünk, és ezekkel amúgy élünk is. Tehát most hétvégén a Honismereti Szövetségnek a országos konferenciáját fogadtuk be egy délelőtt erejéig, nálunk volt jó pár előadás, de amellett meg már korábban is csináltunk egy 56-tal kapcsolatos időszaki kiállítást, Miskolci Egyetemi 56-tal kapcsolatos időszaki kiállítást, most meg direkt úgy, hogy már a honismereti konferenciára kész legyen, elkészítettünk egy új kiállítást is, ami tervek szerint állandóvá válik, legfeljebb egy-két iratot még lehet, hogy későbbiek folyamán cserélni fogunk, de alapvetően állandóvá válik, és bármikor látogatható legalábbis munkaidőben bármilyen érdeklődő számára. Nyilván csoportoknak ajánlott előzetesen bejelentkezni, mert csak azért sem biztos, hogy tudjuk őket fogadni, de alapvetően bármikor látogatható. Úgyhogy mi élünk is ezzel a lehetőséggel, cserébe rengeteg munkával jár, és plusz munkával jár.
Publikálásra mikor van idő?
Hát most direkt kivettem szabadságot annak érdekében, hogy a doktori értekezésemet befejezhessem a közeljövőben.
Milyen témában?
Ez a Rákosi korszak alatti rendszer ellenes szervezkedések témája. Ez azért fontos számomra, mert 56-tal kapcsolatosan is több olyan személynek a neve felmerült, például dr. Szávai János, aki a Vasgyári Kórház volt főorvos, vagy más személyek, akikről azt lehetett tudni, hogy valamilyen szervezkedés miatt elítélték őket. És azt is lehetett tudni, hogy emiatt a szervezkedés miatt több embert kivégeztek. És más szervezkedésekről is szó volt, aminél lehetett tudni, hogy voltak kivégzések, tehát a konkrétan, ami elindított az Komjáti Jánossal való beszélgetés volt. Komjáti Jánosnak semmi köze nem volt 56-hoz, viszont a bátyját, Komjáti Ferencet kivégezték 1957-ben, emiatt is jutottam el hozzá, és készítettem vele interjút, és akkor, ahogy beszélgettünk, akkor közölte, hogy hát igazából az ő közvetlen környezetében a bátyán kívül még további 6 embert kivégeztek. És akkor elkezdte nekem sorolni a neveket. Azt egyetlen egy ügynél tudta megmondani, hogy miért történt konkrétan a kivégzés, a saját ügye, mert ő maga is politikai elítélt volt, a fekete sasok szervezkedés keretében ítélték el, ha jól emlékszem, 10 évre, és ott a szervezkedés két vezetőjét, a Venkovics testvéreket, akik miskolci nyomdászok voltak, kivégezték 1950-ben. A többiről viszont csak azt tudta, hogy volt iskolatárs, és hát őt is kivégezték, és akkor ez indított el arra, hogy megnézzem, miután befejeztem az 56-os kutatást, hogy hát ki, miért voltak ezek a kivégzések. Egyáltalán köztörvényes volt, vagy politikai ok volt, vagy háborús büntet miatt, tehát a II. Világháború összefüggésben van, vagy mi történt. Aztán meg azt vettem észre, hogy hát ezek túlnyomó rész szervezkedéssel kapcsolatos ügyek, amik ráadásul nem is koholtak abban a tekintetben, hogy volt tényleges ellenállási mozgalmam, vagy mozgalmak voltak itt a városban és a megyében is, és ezen mozgalmak ügyében születtek nagyon súlyos, akár halálos ítéletek is. És ahogy elkezdtem ezt kutatni, akkor amikor doktori témát kellett választani, akkor ezzel is akartam magamat inspirálni, hogy ezt a kutatást befejezzem. Nyilván egyszerű lett volna, hogyha 56-ból megírom 2 hónap alatt a doktori értekezést, de abban nincsen semmiféle újdonság, úgyhogy kihívásként kezelve ezt a témát jelöltem meg, és azóta is ezzel küzdök.
November 9-én megtartották a Miskolci Nemzeti Színházban is a megyei Prima díjak átadó ünnepségét. A magyar tudomány kategória jelöltje Kis József, a Magyar Nemzeti Levéltár Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei levéltárának igazgatója lett. Fő szakterülete az 1945 utáni magyar és ezen belül megyei vonatkozású történelem, az állampárt és diktatúra történéseinek a kutatása. Számos kötetben foglalta össze kutatásait 2016-ban a Miskolc város által létrehozott 1956-os emlékbizottság tagja volt. 2019 óta a Magyar Nemzeti Levéltár helyi vezetője. Kis Józseffel beszélgettünk.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Repeta.